7:07 lesz egy perc múlva. Az első világháborús centenáriumi bizottság, a Terrorháza Múzeum és a 20. század intézet az idei évfordulóra készülve már tavaly konferenciát tartott Európa nagy háborúja és az új világrend születése címmel Budapesten, hiszen 100 éve tört ki az első világháború. Az 1914-ben kezdődött folyamat sok szempontból máig tart, és alapvetően befolyásolja a mostani történéseket. A tanácskozáson mondott beszédet Rétvári Bence államtitkár és Gerő András történész. Arra felvételünkön ebből idézünk vissza néhány gondolatot. Molnár Pál riportja.
Miért állami feladat a mai társadalom egy részét szembesíteni azokkal a tényekkel, amelyek egy évszázaddal ezelőtt egy világháborúba vezették az országot?
Az egész nemzeti közösségnek nagy tragédiája volt az első világháború. A legnagyobb katonai áldozattal a magyar történelme az első világháború járt, hiszen az a 350 ezer magyar honvéd, aki meghalt, az kétszerese majdnem annak, akik a második világháborúban meghaltak, és jóval többen vannak a halottak, mint bármelyik korábbi magyar háborúval, szabadságharccal kapcsolatban. Tehát egy össznemzeti feladatunk, hogy emlékezzünk az első világháború hősi halottaira, emlékezzünk magára, a háborúra, jobban megismerjük, hogy mi vezetett a háború kitöréséhez, jobban megismerjük a háború folyamatát, az azt lezáró békeszerződéseket és azoknak a következményeit. Ezért döntött úgy a magyar kormány is, hogy létrehoz egy centenáriumi emlékbizottságot, és így emlékezünk meg a 100 évvel ezelőtti eseményekről.
Az államnak mi a fontos? Az, hogy a társadalom érdeklődő része a valós tényekkel szembesüljön elsősorban, vagy pedig az, hogy az emberek egyfajta értelmezést is kapjanak.
Nekünk magyaroknak a 20. századi történelmi események kapcsán a legfontosabb minél több ténynek a megismertetése a magyar közvéleménnyel is, meg a külföldi közvéleménnyel is, hiszen minket ugye az első világháború értelmezésére nem különösebben kértek föl Trianonban, nem közölték velünk, hogy mi a többi hatalomnak az értelmezése, és ők hogyan gondolják a Magyarország jövőjét. Ez vezetett a trianoni békediktátumig. Ha tehát lehetőséget kapunk külföldön és belföldön, hogy az első világháborúban Magyarország szerepéről többet beszéljünk, sok minden olyat tudhatnak meg mások, amit addig nem ismertek, és amivel sokkal inkább árnyaltá válhat Magyarország megítélése. Ne feledjük, hogy pontosan a birodalmi tanácsban Magyarország volt az, aki a legtovább ellenkezett, és nem akart belépni az első világháborúba, hiszen Magyarországnak semmi fajta érdeke nem volt, hogy a világháború részese legyen, nem jöhetett belőle ki semmiképpen győztesen, hiszen nemzetiségi problémákkal és amúgy egy kialakult a dualizmus óta iparra, a társadalomban rendelkező országnak nem volt semmifajta érdeke a háborúban a becsatlakozás. Éppen ezért Tisza István végig ellenezte is az ilyesfajta háborús politikát, de mégis belesodródtunk a saját akaratunk ellenére, és utána pedig mégis mi kaptuk az egyik legnagyobb büntetést utána, területi lakossági elcsatolást.
A magyar hadsereg hősiesen harcolt, a háború lezárásakor minden hadseregrész a határon túl állomásozott. A békediktátum pedig hatalmas terület elcsatolást okozott. Emögött nem katonai okok voltak, hanem mögöttes okok.
Valóban, ha megnézzük, 118 első világháborús temetőnek több mint a kétharmada határon túl van, és nyilvánvalóan ez a Magyarország területi veszteségeinek a következménye. Hogy magának a trianoni békediktátumnak is az előzményeit, a külföldi hatalmak motivációit megismerjük, ez fontos rész lesz, és az a fontos ebben a megemlékezés sorozatban, hogy az évről évre zajlik. Ebben az évben elsősorban a boldog békeidőket szeretnénk bemutatni, hogy Magyarország milyen fejlődésen ment keresztül, és mennyire ellenállt annak, hogy a háborúba belesodródjon, és nyilván a későbbieknek lehet része majd a megemlékezések vége felé a trianoni szerződésnek a különböző részleteit megtudni, és azt, hogy érték el más országok, hogy Magyarországot ilyen nagy mértékben megcsonkítsák. Amivel kezdtünk, az egy nemzetközi kontextusba helyezés, ha tetszik, tehát nagyon sok előadót hívtunk a mostani konferenciára külföldről, és nem csak közép-európai országokból, a nyugat-európai országokból is, francia, brit, spanyol, olasz, nyilván német, nagyon sok közép-európai, dél-európai kutató volt itt, és ez a nemzetközi konferencián több mint egy tucatnyi ország képviseletében mondták el, hogy hogyan látják most az első világháborút és az oda vezető különböző eseményeket. Más országban is már folynak előkészületek a különböző első világháborús megemlékezésekre, például Nagy-Britanniában egy igen csak jelentős összeggel, összesen a forint ráca, 20 milliárd forintos költségből felújítják, vagy rendbe hozzák az összes első világháborús katonaság. De ugyanígy fontos, fontos nekünk itt Magyarországon, hogy az elsők között induljunk el, ezért szerveztük ezt a nemzetközi konferenciát. Ez volt az egyik első, hiszen hogyha arra panaszkodunk, hogy Magyarország álláspontját nem ismerték meg korábban, akkor legalább 100 évvel később legyünk mi az élharcosai az első világháború most már indulatmentes és bosszúmentes értelmezésének, hiszen a háború csak bosszút bosszúra szült, és a második világháborúig vezetett, és ha legalább 100 évvel később be tudjuk mutatni azt, hogy Magyarországnak mi volt a valós szerepe, akkor talán a nyugati országok történészei és közlemények között is változik Magyarország megítélése az első világháború kapcsán.
Gerő András történész. Miért fontos, hogy a mai társadalom egy része valamennyire átlássa, hogy egy évszázaddal ezelőtt az ország hogyan sodródott az első világháborúba?
Szerintem többről van szó, mint hogy azt vizsgálgassuk 100 év után, hogy hogyan kerültünk be a háborúba. Az igazság az, hogy ez az egész első világháború a háború után egy olyan Európában került értelmezésre, amelyet ugyanazok az ellentétek feszítettek, amelyek az első háborúhoz is vezettek, és sok esetben csak és kizárólag ellenérdekelt nemzeti keretekben történt az egész folyamat értelmezése. És most az Európai Unió idején, most már egy európai világkép alapján is lehet értelmezni az első világháborút, ezért aztán nagyon sokan ma már úgy gondolnak erre a háborúra, hogy ez nem nemzetek közti háború volt, hanem tulajdonképpen egy európai polgárháború volt. Az Európa polgárai harcoltak egymással, és ebből következően a győztes-vesztes reláció, különösen 100 év után visszatekintve, messze nem úgy néz ki, mint ahogy az első világháborút lezáró békerendszer ezt tükrözte. Ez egyik, ami fontossá teszi ezt, az értelmezés. A másik, hogy ahogy távolodunk időben ettől, úgy válik érdekes továbbra is, de kevésbé fontossá a hadtörténeti része, ami mondom, fontos volt, csak a fontossága kicsit alábszállott, és egyre fontosabbá válnak azok a tényezők, amelyek jelzik, hogy az első világháború egy korszakhatár volt Európában, fölbomlottak a nagy európai birodalmak, vagy egy részük legalábbis, és elindultak azok a totalitáriánus rendszer kísérletek, amelyeknek a gyökere valahol az első világháború táján, vagy azt megelőzően van, és a háború elősegítette, hogy ezek a totalitáriánus világok aztán a két háború között kialakuljanak. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy ugyanezzel a folyamattal párhuzamosan egyre jobban odafigyelnek az emberek arra, ami tartós társadalmi következménye lett az első háborúnak, nevezetesen az, hogy hogyan változott meg a nők helyzete, azáltal, hogy a férfiakat kivonták a termelésből, és sok esetben biológiailag is hát egy szörnyű veszteséget jelentett a háború, döntően a férfiak esetében, hogy hatott ez a családszerkezetre, hogy állt elő egy olyan helyzet, hogy a világ a mindennapi élet tekintetében is megváltozott. Hadd mondja csak egy példát, az első világháború volt az európai történelemben az első olyan időszak, amikor jegyrendszert vezettek be.
Archív felvételünkön Rétvári Bence államtitkárt és Gerő András történészt hallották az Európa nagy háborúja és az új világrend születése címmel tavaly rendezett konferencia alkalmából.